Továbbra is igen, kávézó a világ végén, Pogácsa Zoltán még mindig a vendégem, akivel a gazdasági, globális elit, gazdasági is, de a globális elit című könyvéről és magáról a globális elitről beszélgettünk, és akkor azt már így lefektettük, hogy oké, ki ez az elit, meg esetleg milyen nem feltétlenül tisztességes szabályok alapján szerezte a vagyonát, de mégis mi ezzel a probléma? Tehát, hogy miért gond ez, hogy van egy ilyen globális elit? Hiszen akkor ezek szerint mindig voltak nemesek, most vannak globális elit, hát akkor így működik a világ.
Azért baj, mert és akkor itt nem kisebb autoritásra hivatkoznék, mint mondjuk Ferenc pápára, de egyébként érdekes módon már II. János Pál pápa is ugyanezt mondta, hogy a szegénység az nem egy ilyen véletlenszerű dolog, ami úgy mindentől függetlenül jön létre, hanem a szegénység az azért van, mert a gazdagok elveszik az erőforrásokat a szegények elől. Tehát mondjuk, ha mondjuk offshore-ba viszik a pénzüket az oligarchák és a nagyvállalatok, erről is rengeteget írok a könyvben, hogy hogyan működik az offshore, és milyen irtózatos méreteket öl, azzal gyakorlatilag az adózás elől eltitkolják a jövedelmeiket, akkor kevesebb pénz jut oktatásra, egészségügyre, útépítésre, kiknek? A szegényeknek. Tehát azért rettentően igazságtalan, mert a végeredménye az lesz, hogy bebetonozódnak a társadalmak, nincsen társadalmi mobilitás, tehát aki szegénynek születik, az szegény is marad, aki gazdagnak születik. Ez az, amit egyébként empirikusan a Piketty bebizonyított, hogy hát ahhoz, hogy valaki az elit része legyen, ahhoz vagy bele kell születni, vagy a másik lehetőség, hogy be kell házasodni ezekbe a gazdag családokba, de hogy az a típusú ilyen társadalmi mobilitás, hogy kemény munkával feldolgozom magamat az elitbe, az csak nagyon-nagyon-nagyon ritkán történik. De
hiszem, mondjuk mi van az olyan figurákkal, mint Elon Musk vagy Steve Bezos, akik most így ott vannak a toppon, és végül is fázi mindegyik lentről kezd.
Na, ez nagyon jó kérdés, mert ugye hát eddig azokat tárgyaltam, akik konkrétan lopnak, csalnak, hazudnak. Most van egy olyan kategóriája a vállalkozóknak, és nagyon-nagyon sokszor ezeket a tech vállalkozókat szokták példának hozni, akkor ezek az emberek, ezek kitaláltak valamit, kreatívak, akkor egyébként maga Kornay János is egyébként Bill Gates-t hozza példának. Nézzük meg ezeket a példákat.
Mondjuk, és vagy Jeff Bezos, nem Steve Bezos.
Ja, Jeff Bezos az Amazonnal, de bármelyiket.
Akire ugye ott van a híres kép, hogy ott ül a kis garázsában, és akkor ki van írva
a tipikusan ezével. Mindig ez a garázs mítosz van egyébként az elején, de nézzünk meg bármelyiket ezek közül. Nézzük meg mondjuk, mit tudom én, a Facebookot. Ugye Mark Zuckerberg, Facebook, hogyan indul a sztori? Van 30 000 Facebook. Tehát, hogy az a Facebook, amelyik véletlenül a végén Facebook lett, az egy 30 000-ből, ugye a magyarok is ismerik, nálunk volt az iViv, az oroszoknál továbbra is van V-Kontakte, de a kínaiaknak is volt, de Amerikában is rengeteg volt, és csak azon az egyetemen, ahol Mark Zuckerberg elkezdte csinálni a Facebookot, ott is volt 3-4. Történetesen maga a Facebook név sem Zuckerberg ötlete, hanem ott volt egy másik ilyen social media, aminek Facebook volt a neve, innen jön egyébként a Facebook is, tehát hogy nagyon-nagyon sok, és megkérdeztem ilyen programozókat, hogy olyan nagyon bonyolult dolog egy olyan kezdetleges szoftvert fejleszteni, ahol fönn van a te arcod, az én arcom, néhány adat rólunk, és esetleg még kommunikálni, tudjuk egymás reggeliét ott kommentálgatni. És azt mondták nekem a legtöbb programozó, akivel beszéltem, hogy nem, ez egyáltalán nem egy bonyolult programozási feladat, olyannyira, hogy ők maguk is csináltak ilyet. Tehát, hogy alig találkoztam olyan programozóval, aki ne kezdett volna annak idején ilyen kezdetleges Facebook-szerűségeket. Szóval ez nem egy akkora nagy vasziszteszk. Akkor mitől lett pont a Facebook a Facebook? És az a magyarázat, és ez a legtöbb tech cucc esetén egyébként így van, hogy az a nagy kérdés, hogy ki tud először annyi pénzt összegyűjteni befektetőktől, hogy azt a mennyiségű szervert, ami ahhoz kell, hogy ezt úgy hívják ebben az iparágban, hogy blitz scaling, tehát, hogy villámskálázás, hogy így nagyon hirtelen növekszik a felhasználóid száma. Bírod-e szerverkapacitással, bírod-e programozói kapacitással, stb. És aki ezt először megszerzi, ezt az összeget befektetőktől, abból lesz az adott iparágban, vagy az adott ilyen területen az, aki talpon marad. Erre végtelen sok példát tudok mondani.
De akkor ez nem azt igazolja, hogy oké, akkor mégiscsak a legrátermettebb, aki el tudta adni.
Miben?
Mondjuk a terméket.
Fundraisingben, tehát hogy véletlenül Mark Zuckerbergnek az volt a szerencsé, hogy megjelent Peter Thiel, ugye a PayPal-nek a tulajdonosa, meg az Andreessen Horowitz nevű kockázati tőketársaság, és beleraktak a Zuckerberg föl a Facebookba egy csomó pénzt, ettől lett a Facebook a Facebook, és nem bírta a versenyt az összes többi, akinek nem volt ekkora tőke mögött. Tehát igazából nem az döntött, hogy itt valami hú, de szuper dolgot programoztak ezek le, nem volt semmivel rosszabb a MySpace, vagy a nem tudom micsoda, hanem azt döntött, hogy kinek van a legtöbb. Ugyanez volt a...
De mégiscsak a Zuckerberg esetében azért mégiscsak megtörtént az amerikai álom, hogy volt egy középosztály beli valaki.
Igen, de hogy a sztori, amit elénekelnek, az az volt, hogy ő tech entrepreneur, tehát hogy ő mégiscsak a technológia területén kellett volna valami hatalmasat alkosson, de hát ebben semmi hatalmas nem volt. Ugyanilyen sztori a YouTube. A YouTube-ot megcsinálták egy pár emberke egy pizzabolt fölött Kaliforniában, de nem bírták a versenyt. Tehát, hogy kiderült, hogy nagyon sokan akarják használni, de annyira nem volt pénzük, hogy mi lett a megoldás, fölvásárolta őket a Google. Tehát egyszerűen nem tudták a saját vállalkozásukat pénzzel ellátni, a Google-nek rengeteg pénze volt, rengeteg szerver kapacitása volt, és abból lett a YouTube, amit fölvásárolt a Google. Tehát, hogy nem az dönt, hogy melyik a legjobb ezek közül, hanem az dönt, hogy kinek van a legtöbb pénze adott esetben. Vagy mondjuk vegyük Bill Gates-t, akit ugye Kornai emleget. Bill Gates igazából semmi olyan nagyon csúnya dolgot nem csinált. Vannak...
Vagy amiről tudunk.
Vagy amiről tudunk, azért tudnék róla is csúnya dolgokat mesélni, de mondjuk, hogy mondjam, a Microsoft felfuttatásában olyan nagyon-nagyon durva történet azért nincsen, mondjuk mit tudom én, az anyukája történetesen közeli kapcsolatban volt az IBM igazgatójával, és ott belobbizták a Microsoftot, de oké, tegyük félre, ez nem annyira csúnya történet, de nem is itt van a probléma. Ott van a probléma, hogy hogyan lett Bill Gates Bill Gates. Tehát ugye mindenki látta a képeket, kicsi gyerekkorában ott ült egy számítógép előtt, amiket a képeket szoktunk látni, ott ő igazából már 20 éves, csak úgy néz ki, mintha 13 lenne, de hogy az egész gyerekkorát számítógépek előtt töltötte 0-24-ben ott a barátaival számítógépeztet.
Bocsánat, csak eszembe jutott egy kép, csak ez egyetlenem tartozik innen, de muszáj, hogy elmondjam egy kép a fiatal Bill Gatesről, hogy nagyon csávosan ül az egyik ilyen gép mellett, és akkor az a szöveg, hogy it's only micro when it's soft.
Van ilyen is, ahol így fekszik, ilyen erotikusan fekszik egy ilyen régi nagy gép mellett, meg vannak ilyen másik, ahogy ilyen számítógép termekben ott ilyen, hát ez a szokásos sztori, hogy pizzát rendelünk, akkor már 28. pizzás doboz, meg 50 kóla, és akkor ott, itt tudom én, éjjel kettőkor még ott pötyögtek a számítógépen. Mi ezzel a baj? Az ezzel a baj, hogy az akkori Egyesült Államokban ez körülbelül a gyerekek 3%-a tudta megcsinálni. És ez az Egyesült Államok. Tehát a világ egyik leggazdagabb országában a gyerekek 97%-ának nem volt annyi pénze, hogy ugye akkor még úgy működött ez a dolog, hogy a nagy egyetemeken voltak a számítógépek, és akkor ilyen betelefonálósan lehetett elérni. Brutális pénzekbe került a szüleinek, hogy ő ezt csinálhatja. 97% az amerikai gyerekeknek nem csinálhatta ezt, nem is szólva, hogy a világszerte rengeteg más gyerekről, akinek hát azt se tudták, hogy mi ez, hogy internet, meg számítógép, meg ilyenek. És hát ugye, hogy az ember egy picit a szociológus fejével gondolkodik, tehát mi történt itt? Az történt, hogy jött a számítástechnika, a személyi számítógépek világa, és hát valakinek ezt meg kellett csinálnia, és ez történetesen Bill Gates volt, és történetesen tényleg dolgoztak rajta, de hogyan választódott ki, hogy melyik kölökből lesz Bill Gates? Tehát itt igazából itt a szociológiai, tehát azt mondani, hogy itt bárki egyenlő eséllyel indul, amikor már az amerikai gyerekek 97%-a sem jutott számítógéphez, nem is szólva a, mit tudom én, a nigériai gyerekekről, vagy akár a magyar gyerekekről, vagy a nem tudom. Tehát akkor itt mégiscsak van egy, megint csak nem arról van szó, hogy ez egy meritokratikus rendszer, ez egy érdemelvű rendszer, mert van, akinek volt gyerekkorában számítástechnika, van, akinek nem volt, és hát ez a nagyon-nagyon-nagyon szűk elit, tehát hogy az elit gyerekeiből lett az elit. Ő neki volt egyáltalán esélye. Én tudom, hogy ebből nem mindenkiből lett vett elit, és elit gyerekek egy része lusta volt, vagy tehetségtelen, ez igaz, de a 90...
Hát az élethez szerencsés kell, szokták mondani. Tehát
na jó, de akkor viszont ne tartsuk fel azt az illúziót, hogy ez egy meritokratikus rendszer, amikor már 10 éves korára kiválasztódik, hogy kiből lehet egyáltalán Bill Gates, és kiből nem lehet semmi esélye, nincsen egy Bronxban a lövöldözés közepén kosárlabdázó fekete gyereknek esélye nincsen arra, vagy egy mit tudom én, egy Miskolcon fölnövő magyar gyereknek, vagy egy Lagosban fölnövő afrikai gyereknek, nem is hallott a számítástechnikából, tehát akkor, szóval ez is van.
Erre szokták azt mondani, hogy oké, a kapitalizmus messze nem hibátlan, de még mindig az egyetlen működőképes rendszer, amit ismerünk, hiszen ugye voltak már próbálkozások arra, hogy akkor valamiféle más rendszert alakítsunk ki, annak elég csúnya vége lett. Tehát, hogy akkor neked mi a véleményed, hogy, tehát, hogy hogyan tudna ez igazságosabb lenni?
Hát erre két válasz van, az egyik az, hogy több évszázada nem próbáltunk ki alternatíváját a kapitalizmusnak. Tehát aki azt gondolja, hogy a szovjet típusú rendszerek azok alternatívái voltak a kapitalizmusnak, annak szerintem érdemes újra gondolnia, hogy mi is volt a szovjet típusú rendszer. Ugye a szovjet típusú rendszerek azok Marxra hivatkoztak, Marx meg azt írta, hogy a kapitalizmus az az, amikor a munkások azok nem kontrollálják a saját termelőeszközeiket, hanem mások kontrollálják helyettük. A szovjet típusú rendszerek azok nagyon egy meggyőző irodalma van ma már ennek. Ezek úgynevezett államkapitalizmusok voltak, de gyakorlatilag az állam belépett a tőkések helyére, de hát ugyanúgy kizsákmányolta a munkásokat, a munkások ugyanúgy nem kontrollálták a saját termelőeszközeiket. Tehát, hogyha egy szovjet vagy egy Kádár Rákosi korszakbeli magyar munkásnak azt mondták volna, hogy te itt most osztályhatalmat gyakorolsz, és te ez itt egy megvalósult kommunizmus vagy bármi, hát kiröhögték volna ezt az embert. Ez ugyanúgy kapitalizmus volt, csak egy másik formája a kapitalizmusnak. Amivel el is érkeztünk a másik válaszhoz, hogy a kapitalizmusról úgy beszélni, hogy ez egy homogén rendszer térben és időben, az szerintem megint az átgondoltság hiánya. Tehát a kapitalizmus az időben is rengeteget változott. Tehát ugye az első ilyen leírásai a kapitalizmusnak Adam Smith-től jönnek, aki ugye egy ilyen skót morálfilozófus volt, a Nemzetek gazdagsága című könyvét szokták a közgazdaságtan kurzusokon az elsőnek olvastatni diákokkal. Ott az van, hogy családi vállalkozások vannak, valamilyen fura meggondolásból mindenki tűt gyárt, és az emberek naponta vesznek egy kiló tűt, hogy mit csinálnak vele, azt nem tudom, elrákcsálják. Ilyen barna zacskó, papírzacskóban branding nélkül hazavisznek minden nap egy kiló tűt, amit intenzív versenyben családi vállalkozások csinálnak, ahol a tulajdonos és a menedzser ugyanaz, részvénytársaságokról szó sincsen, nagyvállalatokról szó sincsen, ez Adam Smithnél a kapitalizmus. Na most ugye, ha ma valaki körülnéz az utcán, és látja, hogy hogyan néz ki a kapitalizmus, nem ismer rá. Tehát nem kis vállalkozások vannak, hanem nagy vállalkozások, itt kinézünk az ablakon rögtön, 6 darab multit látunk, szó sincs arról, hogy a tulajdonos ugyanaz lenne, mint a menedzser, 6 darab brandet látunk, minden az égvilágon brandingelve van, nincsen intenzív verseny, tehát egyik iparágra a másik után be tudjuk bizonyítani, hogy ezek monopolisztikusak, folytassam még, tehát hogy a mai kapitalizmusnak nagyon kevés köze van, és ez csak az időben.
Hát, van, aki úgy gondol, hogy ez már nem is nevezhető kapitalizmusnak.
Már olyan is van, aki azt mondja, hogy ez már nem kapitalizmus, szóval, hogy ezek...
Egy ilyen feudalista rendszer.
Abszolút, tehát időben is rengeteget változott a kapitalizmus, meg térben is, tehát ugye aki mondjuk megnézi az amerikai kapitalizmust, a svéd kapitalizmust, a japán kapitalizmust, a kínai kapitalizmust.
Ezt akartam, hogy Kínát hova sorolod.
Ugye Kínában is egyértelmű, hiába mondja a kínai kommunista párt, hogy ott nem tudom, kommunizmus van, tehát ott tök egyértelműen kapitalizmus van, és akkor ezt összehasonlítod a, mit tudom én, a nigériai kapitalizmussal. Hát ezek között akkora ég és föld különbség van, hogy minél többet gondolkodik ezen az ember, annál inkább rájön, hogy ez az egész megközelítés, hogy ez egy több száz éves rendszer ma már globálisan működő, hogy ha nem veszi észre az ember, hogy mekkora különbségek vannak térben és időben kapitalizmus és kapitalizmus között, akkor bele süllyed ebbe a buta dihotómiába, hogy kommunizmus versus kapitalizmus, de hát ezen már nagyon-nagyon régen túljutott az irodalom, a szakirodalom. Ma már egyértelműen a kapitalizmus válfajairól beszélgetünk, időbeli fázisairól beszélgetünk, és az a válasz erre, hogy voltak a kapitalizmusnak jobb és rosszabb formái, és mondjuk egy skandináv jóléti állam az léptékekkel jobb volt, mint mondjuk az angol száz kapitalizmus a Dickens-i formájában annak idején.
És miért van ez mondjuk például, hogy mindig a skandinávokat szeretjük emlegetni, mint azt a helyet, ahol a demokrácia még úgy, ahogy működik, hogy miért van az vajon, hogy ott azért valamelyest jobban működik?
Azért, amit mondtam korábban az Acemoglu Johnson könyv kapcsán, hogy amikor az emberek rájöttek arra, hogy mennyire igazságtalan rendszer ez a kapitalizmus, és ugye itt szokták nekem mindig mondani, hogy ez a skandináv modellhez skandináv emberek kellenek, mire én meg azt szoktam mondani, hogy akkor nézzük már meg, hogy a 19. században hogy nézett ki Svédország, ott ilyen nagy családok, ilyen oligarcha családok uralták a kapitalizmust, ahogy ma Magyarországon, iszonyatosan egyenlőtlen rendszer volt. Olyan volt a választójogi rendszer, hogy a vagyonod alapján volt súlyozva a szavazatot. Tehát egy komplett városok voltak Svédországban, ahol egyetlen egy ember megmondta, hogy mi történik, mert ő volt a nagy vállalkozó az adott városban. Innen indultak. Nem volt általános választójog, nem voltak szakszervezetek, és nem volt semmi. És gyakorlatilag fölépítettek maguknak, fölismervén ezt a problémát, amit ugye Acemoglu és Johnson mond, hogy ahhoz, hogy a technológia mindenki számára termeljen értéket, ne csak egy szűk elit számára, az kell, hogy a társadalom nagy része összefogjon, és kormányozza a technológiát. Tehát ez konkrétan, és hívják ezt, hogy governing, tehát hogy nem arról van szó, hogy irányítani, hanem konkrétan kormányozni kell a technológiát.
Közben nézem, hogy valaki írt, csak bal kézzel nem tudom az egeret kezelni, mindjárt megnézem, azt mondja, hogy a skandinávoknál azért működik, mert ott hideg van, és nincs kedvük kísérletezni, inkább egyből jól csinálják.
Hát ezt most cáfoltam, tehát kicsit elkésett az SMS író, mert hogy ugye mondom, a 19. században is hideg volt Skandináviában, de hogy a világ egyik legegyenlőtlenebb és igazságtalanabb kapitalizmusát csinálták, és onnan indultak és csinálták meg. Tehát ugye ebből lehetett volna simán egy brit típusú, és iszonyatosan igazságtalan. Úgy tök ugyanolyan volt, mint Nagy-Britannia.
Mivel megoldásokat próbálunk itt ebben a műsorban találni, van egyáltalán megoldás? Mert hogy azért én laikusként azt nézem, hogy per pillanat, minthogyha minden még inkább a negatív irányba mozdulna, minden annak kedvezne, hogy ahol már valakinek vagyona van. Hát, lásd mondjuk az Amazon mindig nagyon jó példa erre, you get Amazon, tehát hogy itt ott van egy akkora gigantikus vállalat, ami hát aztán senki nem gondolhatja valóban, hogy ott egy szabad verseny van, bárki is föl tudja venni az Amazonnal a verseny, amiknek ugye óriási ráhatása van a politikára, erről is voltak balhék, hogy megpróbálták szétszabdalni őket, de miközben még a szenátus háromnegyedének Google meg Amazon részvényei vannak a családban, azok nyilván nem fognak erre szavazni, tehát hogy van egyáltalán erre valamilyen akár hipotetikus megoldás, hogy hogyan lehetne ezen változtatni?
Hát én azt mondom, hogy ahhoz elég sok relatíve jó formája volt már ennek a sztorinak, hogy legyen mire támaszkodnunk, tehát hogyha én nem valami fajta ilyen fikciókba gondolkodnék, vagy utópiába, vagy valami teljesen más rendszerbe, tehát én sose tudok azzal kezdeni valakit, aki mondjuk megdönteni akarja a kapitalizmust, mert arra láthatólag nem nagyon volt igény. Tehát, hogy amikor meghalt Marx, ha jól emlékszem, 1892 vagy valami ilyesmi, és akkor nagyjából az időtájt ugye szétment ketté a baloldali mozgalom, lettek a szociáldemokraták és a kommunisták. És a kommunisták végig azt az ajánlatot tették, hogy döntsük meg a kapitalizmust, csak erre igazából senki nem volt vevő. Tehát egy csomó olyan országban, ahol voltak szabad választások, Weimári köztársaságban például, de csomó más helyen, nem azt választották az emberek, hogy döntsük meg a kapitalizmust, mert ezzel nem is tudtak mit kezdeni, hogy ez mit jelent a valóságban, hanem a szociáldemokraták kormányoztak ezekben az országokban, ők kaptak többséget, akik meg azt mondták, hogy próbáljuk meg szépen lassan, fokozatosan átvinni ezt a rendszert egy másik rendszerbe, igazságosabbá tenni, élhetőbbé tenni, és akkor ebből lettek nem csak Skandináviában, hanem ugye Németországban a soziale Marktwirtschaft, szociális piacgazdaság, Ausztriában, Belgiumban, Hollandiában, tehát egész Nyugat-Európa gyakorlatilag ilyen jóléti állami irányba ment el, de hát hasonlóan inkluzívnak mondanám igazából a távol-keletet, tehát hogy az utóbbi 30-40 évben Kína 800 millió embert emelt ki a szegénységből, mivel ugyanilyen típusú rendszerrel, ahol oktatás, egészségügy terítjük tömegesen, úgy hívják a csomaglóék ezt, hogy inkluzív gazdálkodás, tehát hogy lehetőséget teremteni, esélyt teremteni minél több embernek. Korábban ezt csinálta Japán, Tajvan, Szingapur, tehát ugye aztán Izraelt lehet példának hozni, amit ugye gyakorlatilag újonnan alapítottak, és utána elképesztő sikersztori volt ugyanezzel, hogy esélyteremtő állam, tehát ez egy nagyon-nagyon baloldali hely volt egészen a 70-es évekig. Tehát rengeteg példát lehet arra mondani, hogy azért országok tudtak, de jó, rengeteget nem, de mondjuk egy ilyen 10-15 országot föl lehet sorolni, 220 ország van a világban, tehát így kevés, de sokkal több ország persze elszúrja. Tipikusan mivel szúrja el? Azzal, hogy is megint csak a igazságtalansága a rendszernek, hogy tipikusan magukhoz vonzák ilyen szűk elitek az erőforrásokat. Ezt úgy hívják a csemoglóék, hogy extraktív gazdaság, tehát ugye a szaudi Ibn Saud családa, wahhabita papsággal magához vonzza az erőforrásokat egy olajgazdag országban, vagy Nigériában a törzsfők magukhoz vonzzák az erőforrásokat, vagy Venezuelában Hugo Chávez és a bolivári szocialista elit magához vonzza az erőforrásokat. Tehát, hogy nagyon sokszor azzal, általában azzal szúrják el az országok, hogy a társadalom nagy része, széles tömegek nem harcolják ki, hogy terítsék az erőforrásokat, és erőforrás alatt itt most pénzt, tudást, kapcsolati tőkét, egy csomó utazást, bármi, hanem hagyják, hogy egy nagyon szűk elit húzza magához ezeket az erőforrásokat, na abból nem szokott jó történet kisülni.
Hát igen, csak ezek az elitek meg abban nagyon jók, hogy ezt hogyan oldják meg, mert nyilván sok pénzzel ezt mindig meg lehet oldani, lehet sokkal könnyebb hatást gyakorolni mondjuk a politikai vezetőségre, lehet lobbizni, ugye Amerikában konkrétan ez a lobbizmus ugye egy létező műfaj.
Igen, az elitek ezt próbálják csinálni, de akkor én visszakérdezek, hogy akkor ez miért nem sikerült nekik Skandináviában, miért nem sikerült nekik a Távol-Keleten, miért nem sikerült, mondom, tehát hogy miért van az, hogy Japánban, Szingapurban, Izraelben, egy csomó helyen nem sikerült, Írországban.
De talán azért, mert hogy a társadalmilag nem annyira elfogadott, tehát tudom, hogy azt mondják, hogy a skandinávoknál ugye nem is például nem illik nagyon-nagyon kérkedni nagyon sok pénzzel, büszkék arra, hogyha mondjuk ők mennyit adóztak abból, mit csinált az állam. Tehát, hogy van egy ilyen társadalmi nyomás az emberekre, hogy figyelj, még hogyha van is eredet, ezt mi nem komolyak, míg mondjuk, nem tudom, az amerikai rendszerek, ott pedig kifejezetten ezt idealizálják.
Ez igaz már, csak ez onnan jön, abból a dihotómiából, a kettőségből jön, hogy mit gondolsz az elitről. Tehát, hogy azt gondolod-e az elitről, amit mondjuk Kornai gondol, hogy ott minden, hogy itt a többségében megérdemlik, és ezért hagyjuk, és ne is kérdőjelezzük meg, vagy azt gondolod, ugye, amit az elején mondtunk, hogy hát úgyse tudsz mit csinálni, mert itt háttérhatalom, nem tudom. Ez az egyik lehetséges, tehát ez ilyen lemondó, passzív, és a magyarok szerintem egyébként ebben vannak, hogy úgyse lehet másképp. Vagy azt gondolod-e az elitről, hogy ez a játék, ez így ebben a formában nem fair, tegyük fairré. Tehát ahogy a hétköznapi életben is, ha egy olyan millióban dolgozol mondjuk a vállalatnál, ahol igazságtalannak érzed, vagy mit tudom én, egy sporteseményen, hogyha, és képzeld el azt, hogy mondjuk nem tudom, lejt a pálya, az ellenfélnél 22-en játszanak, nálad 5-ön, nálad, felnőttek vannak nálad gyerekek, hát akkor nyilván azt mondod, hogy hát ezt a játékot ezt ne játsszuk már így, mert ez így nem fair, hanem tegyük igazságosabbá az egész rendszert. Nem? Tehát, hogy ezt mondanád, tudom én, kisgyerekek, amikor nem ugyanannyi kaját kapnak a szüleiktől, akkor elkezdenek harcolni, hogy én is kérek még egy szilvás kombócot. Tehát, hogyha ezek az impulzusok elhalnak egy társadalomban, ahol igazságosabbá akarják tenni a világot, és egy ilyen passzív lemondás van, akkor ne csodálkozzanak, hogy a végén abból a lemaradás tud csak lenni. Azok az országok tudnak fejlődni, ahol az emberek kikövetelik maguknak, és nem passzívan hisznek abba, hogy majd nem tudom, a multik jóvoltából, vagy a politikusok jóvoltából, vagy a nem tudom minek a szerencsének a jóvoltából fogok itt erőforrásokhoz jutni, hanem összefogva más emberekkel létrehoztak. Ez nagyon különböző országok. Tehát egy távol-keleti modell az nem olyan, mint egy skandináv modell, és az nem olyan, mint Izrael. Ezek tök különböző modellek, de láthatólag a földgolyó egészen különböző kultúrái képesek voltak sokkal jobb minőségű kapitalizmust csinálni maguknak.
Tehát akkor összességében te azt mondod, hogy nem a kapitalizmust, mint olyat kell leváltani, hanem egyszerűen a kapitalizmus berkein belül lehetne egy igazságosabb
rendszer.
De
azért azt le kéne váltani, mert ugye nagyon sok baj van vele, tehát már beszélgettünk itt ugye például a fenntarthatatlanságáról, tehát hogy képtelenség fenntartható kapitalizmust csinálni. Most beszélgettünk arról, hogy inherensen igazságtalan rendszer a kapitalizmus, tehát azért hosszabb távon csak le kéne váltani, én csak abban nem hiszek, hogy azt úgy lehet csinálni, ahogy ezt a kommunisták képzelték, hogy akkor most csinálunk egy nagy forradalmat, deklaráljuk, hogy most akkor megbuktattuk a kapitalizmust, és akkor hétfőn mindenki szépen elmegy munkába, és na most mi lesz? Miben lesz ez más? Tehát így szerintem nem lehet, hanem úgy lehet szépen, lassan, folyamatosan, módszeresen átalakítani, esélyteremtve, működési mechanizmusait átállítva. Tehát egy kicsit visszatérve az ilyen játékokhoz, tehát egy kicsit olyan, amikor a monopolit megpróbálod vissza valahogy átalakítani a szabályait, hogy azért mégse az legyen, hogy egy tegnap lejátszott monopolit kellene folytatni.
Közben kell egy kicsit zenélnünk, úgyhogy egy kis pöti-pöti muzik, és akkor folytatjuk mindjárt innen már, hogyha bele tudok nyúlni itt a gépbe, de valamiért teljes megállás van itt a gép szerkesztésében. Hát ha hallgatják a technikus kollégák, és tudnak jönni segíteni, mert semmi nem fog történni, vagy lehet, hogy végignyomkodom ezt így egy pillanat.